Amen. Nagyon szépen köszönjük, Balázs. És várunk még vissza az ige hirdetés után is egy picit. Engedjétek meg, hogy a múlt hétről egy pici pontosítással, finomítással kezdjem a mai alkalmat. A talaj mintavétel volt a múlt heti ige hirdetésnek a címe, és a magvető példázatát néztük, hogy különböző talajra esik Isten szava. És a különböző talajok taglalásánál, ugye az egyiknél a világ gondjai, az információ, áradat, a stb. Leterheli az embert. Na, amikor erről beszéltem, akkor mondtam egy olyan példát, ami több férfinál is így kicsapta a biztosítékot. Tehát nem arról beszéltem, hogy a férfiak ne csináljanak meg semmit a YouTube-on tanult módszerek alapján, hanem olyan példát próbáltam hozni, amikor valaki már a családja, a barátai, a magánélete kárára is ostromolja magát információkkal, azon túlmenően is, amivel a világ egyébként ostromol bennünket. Jó? Mondok egy nagyon egyszerű példát. Az egész ukrán-orosz háborúban, amikor elkezdődött, elkezdtem Telegram csatornákat követni. Valójában ettől mai napig nem szabadultam, orosz és ukrán katonai csatornákat. És most már lerövidítettem arra több hónapja, hogy csak egy videót nézek meg naponta, egy 5 perces összefoglást. Aztán lerövidítettem arra, hogy most már csak hetente kétszer-háromszor nézem meg ezt az 5 perces videót. Ugye minden nap jelentenek, hogy melyik fronton éppen mi történik. De ez olyan idő, amit reggelente például, jaj, hát nincs még agyam arra, hogy Bibliát olvassak, ezért a kávé mellé akkor inkább megnézek egy ilyen rövid összefoglaló videót. És aztán meg nem maradt idő a Bibliára, nem maradt idő Isten szavára. Szóval, hogy az egyensúly nyilván rendkívül fontos. Akit hoztam példának, több hetet töltött el azzal, hogy szétszette és összerakta az autóját. Több hétig a gyerekei nem látták, a felesége se, és a családnak nem volt autója. Ahelyett, hogy elvitte volna szerelőhöz azt az autót, és ott lett volna a gyerekeivel vagy a feleségével. Szóval nyilván az egyensúlyról beszélek, és igen, férfias dolog megcsinálni dolgokat, és igen, férfiak, tanuljatok meg megcsinálni dolgokat otthon. A feleségetek hálás lesz érte. Na, felolvasnám most Márk evangéliumának 4. fejezetéből a 21-es verstől a végéig, és ne felejtsétek el, hogy a magvető példázata volt ezelőtt, és ugye csak is kontextusában szabad értelmezni Isten szavát, úgyhogy ne felejtsük el, hogy Isten szava a kontextus. Az volt a mag, amit vetettünk. Ennek fényében olvassuk tovább a 21-es verstől a végéig. Majd azt mondta nekik Jézus, vajon a lámpást azért hozzák be, hogy véka vagy ágy alá tegyék? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék? Mert nincs semmi rejtett dolog, amely napvilágra ne jönne, és nincsen olyan titok, amely ki ne derülne. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja meg. Majd így szólt hozzájuk, jegyezzétek meg, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is, sőt, ráadást is adnak. Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Ezt is mondta, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elveti a magot a földbe, és közben éjjel és nappal, amíg ő alszik, majd föl kell, a mag kihajt és felnő, maga se tudja hogyan. Mert magától terem a föld, először zsenge szárat, azután kalászt, majd érett szemet a kalászban. Mihelyt pedig a termés beérett, azonnal sarló tereszt rá, mert az aratás elérkezett. Majd azt mondta, mihez hasonlítsuk Isten országát? Milyen példázattal éljünk? A mustármaghoz hasonlítható, amely, amikor a földbe vetik, minden földi magnál kisebb, de miután elvetették, felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz, és nagy ágakat hajt, akkorákat, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. És sok ilyen példázatban hirdette nekik az igét, csak hogy megértsék. Példázat nélkül nem is beszélt hozzájuk, de maguk között a tanítványainak mindent megmagyarázott. Még aznap este azt mondta nekik, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátották azért a sokasságot, hogy átvigyék őt azzal a hajóval, amelyben volt, de más hajók is voltak vele. Időközben nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, annyira, hogy az már-már megtelt. Ő pedig a hajó hátsó részében egy vánkoson szunnyadt. És fölkeltették őt ezekkel a szavakkal. Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Erre felkelt, megdorgálta a szelet, majd azt mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a szél, és nagy csendesség lett. Majd így szólt hozzájuk, miért vagytok ilyen gyávák? Hogy van ez, hogy nincs hitetek? Ekkor nagy félelem fogta el őket, és ezt mondták egymásnak. Kicsoda ez, hogy a szél és a tenger is engedelmeskedik nekik. Neki. Megpróbálok nem túl hosszú lenni ma sem, de nagyon sok minden van itt, ami rendkívül érdekes. A rabbik példázatokban beszéltek, és Jézusnál azt látjuk, hogy kiemelkedő volt abban, ahogyan példázatokban tanított. Zárójelben innen van a rengeteg vicc a rabbikról, akik ilyen meg olyan ötletekkel állnak elő, tudjátok. Ez azért van, mert egyszerűen a szokása, a kulturális része volt ez a dolgoknak. És Jézus kiváló volt ebben. És az első, amit hoz, az első példa, rögtön a magvető példázata után, az a lámpás példája. A lámpás példája, 21-estől 23-asig. És azt hiszem, hogy itt főleg fontos a sorrendiség. Nem azért veti Isten a szavát az életünkbe, hogy az csak úgy legyen, vagy azt elrejtsük, vagy azt nem mondjuk el senkinek, hanem azért, hogy az világíthasson ebben a világban. És csak azáltal világíthat, hogyha gyökeret ereszt bennünk, ugye, ahogyan a múlt héten beszéltük. És Isten szava és a mi szívünk, ahogyan mi fogadjuk, a kettő együttműködve hozza azt, hogy az világítani fog ebben a világban. Elmondja Isten, hogy okkal és céllal teszi ezt. Nem ok nélkül és nem cél nélkül. Azért, hogy világítsunk ebben a világban. Azért, hogy fényt adjunk másoknak is. Nem magunknak csak. Azért, hogy fényt adjunk másoknak is. És ne felejtsük el, hogy minél nagyobb a sötétség, egy pici fény is annál nagyobb világosságot tud hozni. Most itt nagyon nehéz szemléltetnem ebben a nagy fényáradatban bármit is, de hoztam egy szemléltető eszközt, jó? Nem sokat ér most fényes nappal egy fejlámpa, jó? De mondjuk fölteszem így a fejemre. És este sötétben viszont nagyon is sokat ér egy fénylámpa. Akár életet is menthet. Ismerünk olyat, aki valószínű azért halt meg hegymászó balesetben, mert nem volt fejlámpája, nem volt fény. És szó szerint életet menthet, de ha nem is ment életet, ugye menthet úgy életet, hogy akár bajban vagyok, pirosan világít, így könnyen megtalálnak a hegyi mentők. Ugye? Menthet úgy életet, hogy világítok és látom, hogy mi van. És mentet úgy is életet, hogy akár messzire is el tudok erősen világítani a fényemmel. És másoknak is haszna lehet belőle. És sötétben egy pici fény is, nem tudom, hogy egy tábortüzet is akár elképzelhettek, még egészen távol is lehet árnyékokat látni, nem neki menni fának vagy bárminek. Egy pici fénytől is. Nem kell, hogy nagy lánggal égjél. Nem kell, hogy nagy legyen a fényed. De ha engeded Istent munkálkodni benned, azt mások észre fogják venni. Semmit nem kell csinálnod. Csak engedd, hogy Isten szava átjárjon. A mindennapi életben nem mindig azzal tűnünk ki, hogy a fényünk életet ment. Jó? Tehát, hogy ezt azért szeretném itt kihangsúlyozni. Lehetnek sokkal kisebb, apróbb dolgok. Csak felfigyelnek arra, hogy jó, mintha ott az a fény, mi az a fény? Miért van az ott máshogyan? Ugye? Amikor azt mondja neked valaki, hogy úgy ragyog az arcod, mi történt veled? Ugye? Pedig tudom, hogy nehéz dolgokon mész át. És akkor tudsz bizonyságot tenni arról, hogy mi is történt. És vagy az ellenünk, a személyünk ellen induló támadások, arra mi a reakciód? Ugye már az is tud ragyogni, az is tud világítani, hogy nem ütsz agyon valakit. Ugye milyen nehéz? Elsőre nem ütöd agyon, másodikra se, remélhetőleg. De hogy értek, hogy jé, milyen jól tűri ezt, és teljesen másképp reagál erre. És aztán hozza itt a második példát, Jézus, a mérték. Hogyan mértek, ugye? Mert hát kereskedésben, hogyha egy picit másképp mérünk, nagyobb a haszon. És itt Jézus azt mondja, hogy nektek ragyognotok kell ezzel is, hogy becsületesek vagytok, és egyenesek, és átláthatóak. Elkezdtem gyakorolni az elmúlt, nem tudom mennyi, másfél évben körülbelül, Covid után kezdtem el ezt, hogy megdicsérem azokat, akik egyenesek, és őszinték. És így meglepődnek. Meg most is kaptam egy üzenetet, segítettem egy barátomnak keresni albérletet, és elmentünk együtt megnézni. És olyan egyenes, őszinte fickóval találkoztam, hogy én a végén megdicsértem őt SMS-ben. És nagyon jó bérlőt kívántam neki. És visszaélt, hogy nagyon köszönöm, hogy nagyon ritka az ilyen kommunikáció. És így tök érdekes volt az, hogy akkor most valaki így érzékel, hogy figyelj, nem vagy egyedül ebben a sötét világban, és jó úton jársz. Nem hívő a fickó még, de lehet, hogy még lesz ebből valamilyen kapcsolódás is, és kommunikáció is ennél tovább. A lényeg, hogy úgy legyél jelen, hogy engeded át magadon Isten igazságát, és megéled. És megéled. Az egész folyamatban Isten országának jelenlétéről és növekedéséről beszél itt ezekben a példákban, és arról, hogy ez a belénk vetett ige, ez a belénk vetett mag által növekszik a hitünk. És azt látjuk a végén az apostoloknál, és ide majd vissza fogunk jutni, hogy miért nem hisztek, mi van veletek, ugye? Az egy nagyon érdekes rész lesz ott a végén. Annak mértékében növekszik a hitünk, hogy mennyire engedjük, hogy Isten szava bennünk gyökeret ereszen. Mennyire öntözzük azt. És egy-egy csendesség tök hülyeségnek tűnik reggelente. Olvastam az igét, nem szólt hozzám. De öntözted. Hallgattam egy ige hirdetést, nem szólt hozzám. De öntözted a már ott lévő magvakat. Énekeltem a dalokat, de olyan semmi különös. De öntözted a lelkedben lévő magokat. Emlékezzünk vissza, Pál plántát, Apollós öntözött, de Isten adja a növekedést. Engedd, hogy Isten adja a növekedést, és akkor a növekedés. 26-tól a 29. versig olvastunk arról, hogy hogy is van ez a magától felnövő vetés. Elveti az ember a magot, és felfoghatatlan az, ahogyan növekszik. Érthetetlen, felfoghatatlan. Amikor befogadjuk és engedjük Isten szavát, hogy ott növekedjen, tényleg néha nem veszük észre, hogy mikor változott át a lelkünkben valami. Már csak a gyümölcsét veszük észre, hogy a héten beszélgettem valakivel, és mondta, hogy hát én nem tudom, hogy ez mikor történt, de azon kaptam magam, hogy sokkal türelmesebb vagyok. Hát ez klasszikusan nem az a uram ad, hogy türelmesebb legyek. Tessék, megvan, ugye? Hanem hosszú-hosszú hónapok, évek munkája a lelkünkben Isten által, amikor egyszer csak azen kapjuk magunkat, hogy én most már nem idegesítem fel magam annyira az ilyen dolgokon. Amikor engedjük Isten szavát, hogy belénk jusson, ott életre keljen, és átvegye az irányítást az életünkön, valójában ezt tesszük ilyenkor, akkor emberileg lekövethetetlen módon következik be a változás. Nem tudod így rámondani, ott történt meg. Mert Isten végezte, nem te. Ugye szeretnénk azt, hogy megtanultam türelmesebbnek lenni, és itt is erről írtam is egy nagyon jó könyvet, három lépés, hogyan válhatsz türelmesebbé. Bestseller lenne, garantálom. De nem működik, mert nincs ilyen. Nem mi változunk, hanem bennünket változtat meg Isten szava, és ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Ezt jelenti, hogy teljesen átengedjük életünket Istenünknek, hogy ő formáljon bennünket, ő változtasson bennünket, akkor is úgy, ahogyan ő akar. És ez valahol felszabadító, valahol ijesztő, hogy akkor mostantól ő irányít. Nem csak a bűneinktől szabadít meg Isten, ezt érezzétek itt, hanem a jellemhibáinktól is. Képes megszabadítani. És akkor itt hadd tegyem fel az egyik kérdést mára. Hogy tapasztaltál-e, kaptál-e az utóbbi időben olyan külső visszajelzést, ami olyan változásról tanúskodott, amit te nem is vettél észre, hogy végbe ment-e benned. Mi volt az, mikor volt az, meséld el majd a melletted ülőnek, előtted ülőnek. Mi volt az, ami valaki így visszajelezte, hogy jé, hát ez nekem föl se tűnt, hogy ez megváltozott bennem. Jó? Külső visszajelzés belső változásról, amit nem vettél észre. És lehet, hogy úgy ülsz itt, vagy úgy hallgatod ezt a tanítást, hogy hát de pici az én jelentéktelen vagyok. Én nem vagyok itt semmire, meg senkire hatással. Nem vagyok se dicsőítésvezető, se tanító, se presbiter, se semmi. Hát csak eljárok dolgozni, aztán hazamegyek, hát nem vagyok én semmi. És akkor itt hozza be ezt a példát a mustármagról, a 30-tól a 33. versig. Az első fontos dolog, hogy nem rólad szól. Nem rólad szól, nem számít a hited mértéke. Erről beszéltünk a múlt héten is, csak szerettem volna ezt még egyszer így kimondani. Nem a te hited számít, nem annak a mérete számít, Isten szava és ereje számít. És az azért egy picit végtelenebb a mi létünknél. És az adott. A talaj, a mi szívünk, na erre van némi ráhatásunk, nincs sok, mert például az, hogy milyen külső behatások érnek bennünket egy nap vagy egy héten, arra nincs igazán ráhatásunk. Némi lehet nyilván, hogy erre megyek vagy arra megyek, de amikor történnek olyan dolgok, amikről nem tehetünk, akkor az olyan dolog, amiről nem tehetünk, az egy külső inger, ami ért bennünket. És még mindig ott a kérdés, hogy mi hogyan reagálunk abban a helyzetben. Az öntözéstől is sok függ, erről már egy picit beszéltem, és nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy az öntözést, Pál is azt mondja, ezért olvastuk fel a legelején, Pál plántált, Apollós öntözött, Isten adja a növekedést. Az öntözést azt nem csak ige hirdetésekből, nem csak bibliaórákból kapod meg, is, a csendességedből is, egy jó, mély beszélgetésből is. Imádság közben is szólhat hozzád Isten. Egy dicsőítő dal, egy mondata is lehet olyan formáló erejű, hogy ezt a mondatot most kellett hallanom. Múlt héten beszélgettem a gyülekezetünk egyik tagjával, aki most eléggé leterhelt időszakát éli életének, és egyetlen egy mondatába kapaszkodik egy csendességének. Isten, valamelyik egy krónika, vagy kettő krónika valahol ott van, hogy Dávidnak mondja, hogy tedd meg, amit most megtehetsz. És ő ezt kapta feladatul, hogy ebben a nehéz, szorult helyzetében csak tartson ki, és tegye meg azt, amit megtehet, és semmi más ne érdekelje. Istennek ebbe az egy szavába kapaszkodik, és szerintem gyönyörű. Mondtam is neki, hogy én emelem a kalapomat előtte, mert fantasztikus az, ahogyan kitart ebben a nehézségben. És Isten szavába kapaszkodik. Nem Zsoltár, nem az én fantasztikus tanításom, hála Istennek, hanem az ő szava, és annak is egy mondata, egy igeversnek csak egy mondata, ami őt profétikusan megérintette, amikor azt olvasta. És azt mondta, hogy Istenem, köszönöm, és én ebbe kapaszkodok. A növekedés mégis rejtélyes munkája Istennek a mi lelkünkben. engedjük-e, hogy Isten munkálkodjon a lelkünkben? Ha igen, akkor nagy dolgok nőhetnek a lelkünkből. És néhány érdekességet hadd engedjetek meg nekem, kettőt összesen. Az egyik, hogy tudom, nem botanika órán vagyunk, még csak nem is biológia órán, de hitvédelmi szempontból találkozhattok olyan személlyel, én már találkoztam kétszer, és legalább kétszer, kettő eszembe jutott, amikor készültem, olyan személlyel, aki azt mondta, hogy én találtam hibát a Bibliában, a mustármag nem a legkisebb maga világon, Jézus pedig ezt mondta, tehát a Biblia téves, tehát az egész kamu. Jó? Tehát két ilyennel találkoztam. Na most, az ilyeneknek nyugodtan mondjátok azt, hogy igazatok van, nem a mustár a legkisebb mag. Viszont abban a korban és abban a kultúrában azok a magvak közül, amiket termesztettek a héberek, a zsidók, abból a mustármag volt a legkisebb. És hoztam két képet, remélem a Csabi be tudja játszani. Az első képen, órák kérdése, az első képen azt a mustármagot fogjátok látni, igen ez, amiből a mustárunk készül. Ugye? Ez egy viszonylag nagy mag. Ugye a kanálhoz képest látjátok, hogy mekkora mag, de ez nagy. De valójában nem erről a mustárról van ott szó. Ezt elmondom nektek. Most jött a másik kép. Egy másik fajta, azt hiszem három fajtája van a mustárnak, és ez a fajtája van a mediterrán térségben. Ami még kisebb, legalább négyszer-ötször kisebb annál, amit mi látunk. Jó? Tehát ez egy viszonylag pici magról volt szó ettől függetlenül, és abban a régióban pedig tényleg abban a korban a legkisebb mag volt, amit az átlag ember ismerhetett, amivel ők foglalkoztak, amiket ők ültettek. Jó? Tehát, hogy csak ennyi érdekességként. A fa pedig, hogy állítólag ez egy mustárfa, de hogy akár ekkorára is megnőhet. Nem garantálom, hogy ez az volt. Interneten találtam, repülő cápa is igaz lehet, tehát, hogy de az tény, hogy nagyon nagyokra meg tudnak nőni a mustárfák. Én így ránézésre azt mondtam, hogy ez hihetőnek tűnik, hogy ez mustárfa. Tehát, hogy de nem, tehát ne kövezzetek meg, ha esetleg átvertek engem. Még egyszer? Jövő héten kijavítom, persze, igen. Megdobálhattok mustármaggal, igen, nyugodtan. Szóval több magyarázat is van a másik érdekességre, leveheted a képet, köszönöm. A másik érdekességre több magyarázat is van. Ugye a fészket rakó madarak értelmezése a mustárfán. Két fő irány van. Az egyik, hogy a fán fészket rakó madarak, azok a pogányok. Hogy ugye a pogányok is bejuthatnak Isten királyságába, mert ugye a fa az Isten királyságát jelképezi. Ez az egyik irányzat. A másik, hogy a madarak, és ez a kontextuálisabb értelmezése, ugye a magvető példázatában láttuk, hogy a madarak azok, amik jönnek, és elcsipelgetik a magvakat, és ugye ez egy ilyen démoni behatásnak tudtuk be ott. Magyarul, ha ott ennek tudjuk be, akkor itt is a madarak ugyanaz a szimbólum. Jó? De ettől függetlenül bármelyik teológiai iskolának vagytok a hűséges hitvallói, Isten hozott benneteket, szeretünk benneteket, ezen nem fogunk összeveszni. Maradjunk a magból való növekedésnél, ami a fontosabb része. Jó? A dolgoknak. Itt is néhány gondolat. Az egyik, hogy csak a mesében van az égigérő paszúj, ami egy éjszaka folyamán akkorát nő. Jó. Ez a mustárfa sem, amit láttatok a képen, nem egy nap alatt, nem egy év alatt nőtt ekkorára. Miért hangsúlyozom ezt? Hosszú, gondos öntözés, gondozás, ápolás, meccés, minden egyéb történik abban, hogy bármilyen növény növekedjen egészségesen. Mindezeknek az eredménye egy kifejlett növény. Nem egy éjszaka alatt történik. Hosszú, sok időn át tartó, rendszeres öntözés, táplálás, gondozás. Megint csak, ha ezt átvisszük Isten szavára, nem egyszer olvasok Bibliát az életben, és bőven elég volt. Nem egyszer hallottam egy ige hirdetést, már ezért keresztény vagyok. Hanem öntözöm folyamatosan, gondozom a lelkem talaját, hogy ott a mag még mélyebbre mehessen. engedem, hogy Isten növekedést adjon, öntözöm, amivel csak tudom, táplálom, amivel csak tudom. És itt nagyon-nagyon fontos, megint csak egy ilyen zárójeles rész kiugranék egy picit, hogy mivel öntözöd, mivel táplálod. Nagyon fontos, érett keresztényekként figyeljetek oda, hogy mivel táplálkoztok. Tudom, sokan a részben tévtanításból is ki tudjuk hámozni azt, ami a bibliai igazság. De én mindenkit így biztatok arra, hogy ne csináljuk ezt. Ez olyan, mint az ilyen műanyag lötyik, amik tele vannak E200-600-816 akármikkel, de ráírják, hogy multivitamin. Ugye? És hát mondja a gyerekem, apa, hát írja rajta, hogy multivitamin, ez egészséges. Drága kisfiam, ez méreg, amire beleraktak egy 0,1%-nyi multivitamint, hogy el tudják adni. De apa, ez egész, hát vitamin, hát ez egészséges, ugye? Szóval igen, ki tudjuk venni azt, de hogy miért nem táplálkozunk akkor már egészséges dolgokkal? Annyi jó és egészséges dolog van. Figyeljetek oda, hogy mivel táplálkoztok. És inkább azzal töltsétek az időtöket. Igen. Isten jelenlétében. Jó, oké, és kicsit elkalandoztam. De ezt fontosnak tartottam elmondani, aztán majd a végén megkövezhettek, amiatt, hogy már megint elhakalandoztam. No, hogyan hat mindez a hitünkre? Hogyan tápláljuk a hitünket? Hát reméljük, vagy hogyan táplálja mindez a hitünket? Reméljük, hogy nem úgy, mint a tanítványokéra. Gondoljatok bele, hogy ugye azt olvastuk, hogy ezeket ő elmagyarázta a tanítványoknak. Elmondta a példázatot mindenkinek, múlt héten ezt elmondtuk, és utána, aki megkérdezte, azoknak személyesen kifejtette, megadta a kódját, hogy mit is jelent melyik szereplő a példázatban. De ennek ellenére is azt látjuk, hogy amikor a vihar jött tanítványok életébe, akkor Jézus azt mondja nekik, hogy miért vagytok ilyen gyávák, hogy van az, hogy nincsen hitetek? Azért Jézus ritkán kéri számon a tanítványait. Ez azért egy ilyen erős két mondat tőle. Legyávázza őket, és azt mondja, hogy hol van a ti hitetek. Hát nem lett, nyilván visszanézném ezt is majd, amikor a mennybe leszünk DVD-n, visszatekerem ezt a jelenetet, de hogy így Jézus nem gyakran volt így ilyen durva és kemény és ilyen megmondó figura. Hol van a ti hitetek? Az evangéliumokban több ilyen csónakos, viharos történet van, mert oda visszamentek a tavon, a galileai tengernek nevezett tavon. Ez mint a magyar tenger, tudjátok, hát egy szép nagy tó, de ez a mi tengerünk. Na, ugyanígy képzeljétek el a galileai tót is. És a négy evangélium feldolgozza ezeket a sztorikat. Ha jól emlékszem, 6 különbözőt lehet beazonosítani. Ugye van, amikor egyedül mennek a csónakkal, és Jézus oda sétál, és akkor Péter vizen jár, meg szóval különböző sztorik vannak. Annyira, nagyon sok mindent szeretek a Bibliában, de az egyik ez a részletesség. Azt írja, hogy Jézus ott aludt a párnán, a vánkoson. Tehát, hogy ha ezt nem személyesen élte volna meg Márk, akkor, hanem elmondta neki Péter, Jézus aludt, és fölébresztettük, ugye? Nem lenne részletgazdag a leírás. De hogy vihar volt, ezek merik ki vödör száma vizet. Ez egy, hogy zuhog az eső. Jó? Tehát, hogy ázik Jézus. Zuhogó esőben alszik. Azért mennyire lehetett kimerült itt Jézus? Olvastuk már azt nem egyszer, hogy már itt teljes kimerültségén, már gyámság alá akarták helyezni. Olyan kimerült volt, hogy hatalmas viharban, és ott a galileai tengeren állítólag gyakran vannak ilyen nagy viharok. Tehát, hogy és ő aludt az zuhogó esőben, meg a villámlás mennydörgés közepette. Ezek merik meg, Péter, add ide a vödröt! Jézus meg alszik. És nem ébred föl semmire. Se a mennydörgésre, se a villámlásra, se arra, hogy rongyázik. De amikor hozzászólnak, arra fölébred. Itt vigyük magunkkal azt, hogy amikor mi kiáltunk hozzá, meghallja a szavunkat, jó? Bármilyen zaj és mennydörgés közepette is a mi hangunkat meghallja. És miért mondja azt, hogy nincs hitük? ne, vegyétek észre, nem azért ébresztették föl Jézust, hogy figyelj Jézus, állítsd le a vihart. Ez sokkal inkább egy olyan mondat volt, hogy már végső elkeseredésükben valószínűleg meg tudjuk ezt oldani, hát halászok vagyunk, kimerjük mi a vizet, ne is ébresszük fel Jézust, hagy aludjon fáradt, de aztán egy idő után ez átfordult ilyen keserűséggé. Hát Jézus, nem kezd föl, már nem érdekel, hogy elpusztulunk, ugye? Mit csinálnak? Saját erőből akarják megoldani a problémát, és ebbe akarják behívni Jézus, hogy gyere már te is, lapátoljál már, csávókám, már ne lustálkodj itt. Nagyobb az eső, nagyobb a vihar, nagyobb a nehézség, mint amit ők saját erőből leszoktak tudni győzni. A saját eszközeikkel. És nem úgy hívják be Jézust, hogy figyelj Jézus, megpróbáltunk mindent, baj van, segíts. Hanem nem törődsz velünk, hát elpusztulunk. És tényleg nagyobb volt az átlagosnál ez a vihar. Ezt onnan is tudjuk, hogy olyan szavakat használ a lecsendesítésére Jézus, mint amikor démonokat űzött ki. De hallgass, némulj el. Amikor láttátok két fejezettel ezelőtt, hogy démon tűzött ki, akkor megparancsolta a démonoknak, hogy kussoljanak. Emlékeztek erre. Azért, hogy ne ők reklámozzák, hogy ő az Isten fia, ő a megváltó. Nem akarta, hogy beszéljenek a démonok. Ugyanazt a szót használja. Elhallgass! Némulj el, dugulj el. Ugyanaz a görög szó. Ez egy démoni vihar volt. Gondoljatok bele, nem hülye a sátán. Ott van a galileai tenger közepén egy csónakban a 12 apostol meg Jézus. Ha ők elsüllyednek, megfulladnak, probléma megoldva. Nincs megváltó, nincs 12 apostol, nincs egyház. Kérem a sörömet, és dől hátra a sátán, hogy minden probléma megoldva. És ebben a helyzetben, amikor a lehetetlennel küzdenek a tanítványok, azt mondják, hogy Jézus, mi urai vagyunk a helyzetnek, de kellene még két kéz, és akkor már jók leszünk. És vegyetek észre, hogy mi a különbség a gondolkodásban. Az egyik, az egy csak mi ússzuk meg. Mert emlékeztek, úgy kezdődött ez a rész, hogy elbocsátották az egész sokasságot, hogy átvigyék őt azzal a hajóval, amelyben volt, de más hajók is voltak vele. A 12 tanítvány a saját bajával foglalkozott. Jézus az egész vihart lecsendesítette, hogy a többi hajót is megmentse. És nagyon sokszor, amikor nem engedjük, hogy Isten irányítsa az életünket, hogy Isten oldja meg a problémánkat, a saját, teljesen természetesen a saját szemszögünkből látjuk a helyzetünket, és saját szemszögünkből próbáljuk megoldani. Pedig ő kívülről látja a nagy képet, és látja, hogy még mi mindent tud ezen keresztül ő tenni, és hogyan tud megdicsőülni, és ki mindenkit tud megáldani, bevonni a dolgokba. Minden egyes élethelyzetedben ezért fontos, hogy az legyen, hogy atyám, nekem van tapasztalatom, mertem már ki rengetegszer a csónakból vödörrel a vizet, és nem süllyedtünk el. Csináljam ezt, Jézus? Vagy neked van jobb terved? És lesznek viharok az életünkben. Lesz olyan, amit mi okoztunk. Lesz olyan, ami külső nyomásra érkezik ránk, és biztos lesz olyan is, amikor a démonok belekavarnak. De minden helyzetünkben ezért fontos, nem mi akarjuk saját kútfőből megoldani, hanem kiáltsunk Istenhez. Hogy tudjuk ezt megoldani? Pár hete hoztam nektek Viktor Frankl-nek az idézetét, aki azt mondta, hogy minden egyes akció és a mi válaszreakciónk között ott van a pillanat szabadsága, ahol mi döntünk arról, hogy mi hogyan reagálunk az adott helyzetre. És én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép humanista gondolat egyébként, de hogy hogy itt lehetőségünk van Istenhez kiáltani. Ez az a pillanat, ahol mi azt mondhatjuk, hogy Atyám, mi legyen? Hogy legyen? Én az erőm végén vagyok. Én egy lehetetlen dologgal állok szembe, egy gonoszsággal állok szembe, egy mi legyen? Mi a te akaratod? És az életben vannak viharok, és nagyon gyakran nem csendesülnek. Nagyon gyakran nem múlnak el csak úgy. És szembe kell néznünk velük. Amikor túrázunk például, akkor van egy ilyen túrázós mondás, hogy a hegy nem megy el. Át kell mászni rajta. De nem mindegy, hogy saját erőből, vagy Isten vezetésével csináljuk ezt. A másik dolog, hogy amikor ilyen helyzet van, akkor Jézust segéderőnek hívjuk be, gyere csak, kapjál egy üres vödröt, és te is lapátolj. Vagy megváltódnak hívod be, Jézus, gyere is, mutasd meg az erődet. Szólj hozzám, mondd, hogy mi legyen. Gyere, megengedem, hogy lapátolj itt egy kicsit. Megmondom, melyik rész a te feladatod. Te ott végzed, Jézus, a feladatodat, én meg itt. Vagy mi a te terved ezzel a nehézséggel? Mi a terv ezzel a heggyel? Mit mondasz, Jézus? Amikor az élet viharai bekövetkeznek, ez a kérdés, hogy saját erővel, vagy isteni bölcsességgel és erővel esünk neki. Engedjük át az irányítást neki minden ilyen helyzetben, és kérjük ki a vezetését, bölcsességét. Amen. Imádkozzunk. Drága Jézus, köszönöm azt, hogy a te szavad az életet ad. Köszönöm azt, hogy a te szavad az bennünket hozzád közelebb visz. Hozzád kötöz, hozzád kapcsol. És köszönöm, hogy arra hívsz bennünket, hogy hozzád forduljunk ilyen helyzetekben. Sőt, minden helyzetben. Nem azt kéred, nem azt várod, hogy mi a helyzetet felismerve majd mi megoldjuk, hanem ahogyan a jó dolgokat is velünk szeretnéd megélni, a nehéz helyzeteket is velünk szeretnéd megélni, az egész életünkben szeretnél jelen lenni. Úgyhogy itt vagyunk most előtted, Istenem, és azt megvalljuk, hogy ez nem mindig ment nekünk, hogy téged behívjunk. Viszont mostantól szeretnénk, ha mindig velünk lennél. Ahogyan te valójában velünk voltál, de mi nem fordultunk oda, mi lapátoltunk. Mi szeretnénk úgy hozzád fordulni, hogy tudjuk, hogy itt vagy. Tudjuk, hogy számíthatunk rád. Úgyhogy szólj, hogyan legyen, és mi azt megtesszük. Dicsérünk téged, Istenünk, és köszönjük ezt neked. Ámen.